Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz?
Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba!
Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja.
Ez itt a Média Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Média Zabálók 14. része itt a Parallaxis Univerzum frekvenciáján, a mikrofonnál Gizur Gergő. És kezdetnek rögtön szeretném bemutatni nektek a főszponzorainkat, azaz titeket. Ha esetleg lehetőségetek és kedvetek van, akkor támogassatok minket a patreon.com/parallaxis oldalon, melynek köszönhetően exkluzív tartalmakhoz és premier előtti tartalmakhoz is hozzájuthattok. No!
$5,000 per Parallaxis podcast készítő.
Hát ha már így felborítottad az adásrendet, de mivel ez úgyis egy teljesen borult vénvilága is borult, mi is fel vagyunk borulva, ezért akkor hát szeretettel köszöntöm két beszélgető társamat, és csak azért is elsőként Barkóczi Norbit, digitális tartalomkészítőt. Szia Norbi!
Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
És az előbb, kicsit beleszólós, drága kedves Kubatovics Áront, kommunikációs szakembert. Szia Áron!
Sziasztok! Szervusztok, kedves hallgatóink!
No, hát kedves... Ez az adás, azt hiszem, hogy kicsit azonosulni fog azzal a filmmel, amiről szól, ugyanis ez a Wayne világa, az 1992-ben készült Wayne világa. Nagyjából is röviden a történet arról szól, hogy Wayne Campbell és Gert Algar Aurorában élnek, és egy zenés tévés műsort vezetnek. Benjamin Oliver, gátlástalan tévés producer, megvásárolja a műsor jogait $10,000. Wayne egy buliban megismerkedik az énekes gitáros Cassandrával, és szerelmes lesz a lányba, de Cassandrára Benjamin is szemet vet, és innen nyilván folytatódik a történet. Tehát ez egy rendkívül könnyed, zenés, haver vígjátéknak tartott vagy mondott film. Elsőként, mielőtt még belemennénk a filmbe, mert bele fogunk menni, és lehet, hogy páros lábbal, ezt a kérdést fel kell nyilván tennem, hogy ti láttátok-e már ezt a filmet korábban? Ezért ez 92-es film, tehát feltételezem, hogy igen, de azért úgy mégis.
Nagyon érdekes, mert nekem ez volt az első alkalom, hogy az elejétől a végéig megnéztem, bár most sem sikerült egy seggel végignéznem, több darabban tudtam, de korábban kimaradt részletek meg voltak a filmből, meg szerintem mémesült is már azóta, úgyhogy ezek úgy megvoltak, de így az elejétől a végéig most láttam először.
Nem láttam, és túléltem volna, ha most se kell megnéznem egy nyomorult podcast miatt. Méltán maradt ki, senkinek nem ajánlom, ez a pöcegödörbe eltűnhetne tőlem ez a film, valószínűleg tartom a második része is hasonló lehet, nem láttam, ez annak idején is cikki volt, én láttam a 92-ben, hogy ja, bemutatják, és emlékszem 93-94 körül, hogy így mindenki szerette, én már akkor sem értettem, hogy mi az Isten szeretnek ebben a filmben, mert szerintem ilyen házi bulikban biztos VHS-en már akkor 93-94 körül már így ment, és így tényleg én így csodálkozva meredtem, hogy általam kedvelt barátaim ezt így jónak tartják, már akkor is ciki volt, nem jól öregedett, rosszul öregedett, most még cikibb, úgyhogy nem láttam, és kihagytam volna magam részéről most is.
A filmet nem szeretném megvédeni, magunkat viszont igen, tehát hogy nyomorult podcast, ez egy nagyon szuper podcastban, egy nyomorult filmről fogunk beszélgetni, de nem tudok veletek nem egyet érteni. Tehát nekem ez a film volt az, amiről tudtam, hogy fájni fog, meg tudtam, hogy régen láttam, de már nem emlékeztem rá, hogy van. Igazam volt annak az énemnek, aki óvaintett attól, hogy megnézem, de hát csak megnézem, ha már beszélünk
szóval
róla.
Most egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy a most így föltűrve a szürke hosszú ujjú garbómat. Így este 11 óra van az MTV-ben, és három öltönyös ember beszélget egy lámpa fényében arról, hogy a társadalmi problémák keresztüzébe kerülő újabb és újabb kihívásokkal hogyan szembesül a társadalom, amelyben mi, akik értelmiségi gondolkodó emberek vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy a média az hogyan befolyásolja a mindennapi ember problémáit, és ezt hogyan fogjuk megoldani későbbiekben, és akkor ennek mi lesz a hozománya, és akkor a következő. Szóval gyerekek, nem. Tehát én ideig azt hittem, hogy a Média Zabálók podcast sorozat, ez egy komoly műsor. Komoly felnőtt embereknek, akik érdeklődnek a média kulisszatitkai és boszorkány konyhája iránt. Hát...
Áron, ahhoz, hogy széles spektrumú látóköröd legyen, ahhoz a pöcegödör mélyére is le kell
nézni. De figyelj, itt az van, hogy itt tényleg lehajoltunk az aljára, és így kapargatjuk az odaégettet.
Muszáj. Tehát nekünk, tehát mi vagyunk azok a hősök, akik ezt a feladatot bevállalják, hogy másnak ezt ne kelljen.
És képzeld el, én elkezdtem utána nézni,
ez,
hogy...
Ez egy társadalmi munka.
Oké, akkor kérem a megbecsülést. Én utána néztem, tehát én tanár úr kérem, én készültem, én miután végignéztem, én próbáltam blogokat keresni, vagy filmvilág cikkeket keresni, vagy filmtett cikkeket, vagy bármit, ahol esztéták, okos emberek leírják, nem találtam. Rengeteg kommentet láttam, hogy fú, de jó, de szeretem, hogy én az összes poént ismerem benne. Én erre csak azt tudom mondani, hogy csúcs, kafa, szupi.
Tehát kezdjük azt, hogy az IMDb-n ez a film 7 egész csillagot kapott, ami számomra megmagyarázhatatlan. Tehát, hogy ha nem trollkodták szét, ahogy a magyarok szokták általában, ha úgy van, vagy valami, tehát akkor egyrészt tényleg nem értem. A másrészt, hogy mondtál, hogy az összes poént tudom belőle, hát volt belőle, azt hiszem a filmben volt 2.
Én nem találtam benne, tehát találtál
ezek szerint kiírtam, benne, ami, én kettőt találtam, amin nevettem, hogy azt mondtam, hogy ez nem rossz. Ez azért 90 percre leosztva elég rossz sikermérlegnek számít. De mielőtt még beleugrunk, bocsássatok, csak hogy, tehát, hogy azért hogy menjünk végig a száraz adatokon, mert legalább az is egy kicsit fontos. Tehát ez Amerikában 1992. február 14-én mutatták be, míg idehaza 1992. október 2-án mutatták be a mozikba. A színészekről, szinkronról majd egy kicsit később, ha jól látom, mert Norbi szeretett volna valamit mondani, csak ezt még mindenképp ide akartam szúrni.
Igen, szerintem menjünk vissza a kiinduláshoz. Az elején ugye ismertetted, Gergő, a szinopszis, a történetét a filmnek. Azért fogalmazok így, mert azért lássuk be, hogy ugye ez az Amerikában nagy sikerű Saturday Night Live-nak egy sketch sorozata volt. Ugye, ha esetleg véletlenül valaki nem ismeri ezt a stílus, ezek ilyen nagyon rövid, szituációs helyzetekre alapuló vicces kis betétek egy showműsor keretében, és akkor Myers-ék ezt kezdték el, és akkor nyilván ez kicsiben működött, gondolom én, úgyhogy miért ne csináljunk ebből akkor egy nagy játékfilmet. Ez volt a kiindulás. És itt igazából amúgy a forgatókönyv, meg az ötlete szerintem nagyjából meg is állt. Tehát őket kizavarták nagyobb büdzsével, nagyobb stábbal, és akkor tudjátok, csináljátok azt, amit szoktatok amúgy is csinálni. És a film ugye itt innentől kezdve kettő, szerintem két irányba tud menni. Az egyik, hogy nagyon vicces lesz, mert jól impróznak, és jó gegeket szednek össze, vagy a másik, hogy egy teljesen követhetetlen, a történet az úgy alibiből van valami, de nagyjából nincsen. Tényleg sketchek egymás után vannak felfűzve, valami totálisan teljesen kilóg a filmből. Igen, se eleje, se vége, semmennyire nincsen. Akár még el tudom képzelni az okot mögötte, hogy ez is milyen vicces, ilyen meta lehet. Oké, nem az, sajnos nem az. És tényleg nem tudom pontosan, hogy a közönség, az tényleg ezek a nagyon fiatalok, akik elsőnek találkoznak ilyen típusú humor, az oké, te vicces, vagy nem tudom, hogy az akkori amerikai fiataloknak ez mennyire, és nem csak az lehet, Áron mondta, hogy sok kommentet talált, hogy kívülről tudom a poénjait, oké, inkább ez a kedves emlék, hogy jaj, emlékszek, gyerekkoromban, amikor átmentem a barátaimat, és megnéztük, és nagyon jól éreztük magunkat, mert 7 évesen, és ez volt az első, nem tudom, vígjáték, amit láttunk. Szóval, hát igen, és ez a még hát negatívum, vagy rosszabb része, hogy ha lehet mondani, még szarabb, mint valószínűleg akkor lehetett. Tehát nagyon rosszul öregedett.
Én röpke, tehát egy pillanatra szeretném fölvenni a PC mellényemet, aztán ledobom. Tehát hogy tényleg ebben az adásban ennyi ideig leszek politikai.
Nem, ne haragudj, Gergő, ez a film a PC mellényt sem érdemli meg. Nem,
igen, csak egyetlen dolog miatt, most egy fél perc erejéig szeretnék kiállni mellett, aztán ledobom, és én is belállok a szöges cipővel, de hogy lehet, hogy esetleg csak nekünk nem jön át, magyaroknak, mert hogy ugye, amit te is mondtál, Norbi, hogy ez az NBC futó Saturday Night Live-nak egy ilyen sketch sorozata, ugye 1988-ban indult, és 91-ben gondolták, hogy tehát mi ezt nem igazán láttuk, így, sem akkor, sem most, hogy nem lehet esetleg az, hogy ez a film talán nem annyira rossz, vagy nem lenne annyira rossz, ha éltünk volna a 80-as, 90-es évek Amerikájában, ha mi is együtt pezsegtünk volna ezzel a Saturday Night Live-val, illetve ezzel a valóban elindult Wayne World sketch sorozattal, és hogy ebből csináltak egy filmet, mert nekünk ez gyakorlatilag úgy jött, mint derültékből a villámcsapás, hogy jött egy pár hülye, akik konkrétan hülyék. Hogy esetleg, hogyha ebbe benne lettünk volna ebbe a közegbe, hogy akkor nem éljük-e meg másképp. És akkor most vissza is vettem a szöges cipőt.
Én tehát ezek a kommentek, amiket olvastam, ezek magyar kommentek voltak magyar emberektől. Azt vélelmezem, hogy az én korosztályom, kicsivel fiatalabb, kicsivel idősebbek, ezek az emberek, mi 12, meg 14, meg 18 évesek voltunk 1992-93-94 körül. Ez az a korszak, amikor bejött a Ford Fairlane-től kezdve az összes ilyen film Magyarországra, kapott valami szinkront, és körbe ment VHS-en, akkor még nyilván DVD-se volt, és mindenki nagyon szerette, mert hogy ez nagyon más, mint előtte, érted, 2-3 évvel vagyunk a rendszerváltás után, tehát hogy szerintem inkább ez van, hogy egyszerűen megszépülnek az emlékek, de én nagyon bízom benne, hogy azok az emberek, akik annak idején nagyon szerették, és azóta betéve tudják az összes point benne, azért, hogyha így leülnek komolyan, akkor így rájönnek, hogy ez tényleg, ez egy hulladék az egész, és semmi értelme nincsen. Annyi plusz kiegészítésem még van, hogy igen, ez egy Saturday Night Live sketch sorozatból nőtt ki, de ráadásul ez a karakter, amit a Mike Myers megformál, Wayne Campbell, ez ráadásul nem is oda, tehát nem akkor találta ki, hanem már korábban, nagyon-nagyon korai 80-as évek közepén, már Kanadában, amikor ő még kanadai feltörekvő, nagyon fiatal humorista volt, már akkor kidolgozta ezt a karaktert. Én most direkt megkerestem a YouTube-on ezeket a felvételeket, már az is szar. Tehát tök mindegy. Nem kell, tehát, hogy ez nem ezen múlik. Egy korosztálynak ez jó tud lenni. A vicc minden csecsemőnek új. Ebben pusztán ez van. De ha előveszünk, most nagyon sok minden ilyet mondhatnék, előveszünk egy régi Bud Spencer filmet, a jobb Bud Spencer filmek azok most is élvezhetők.
Igazságtalan vagy. Azok most is élvezhetők. Hasonlítani.
De ez nem élvezhető. És mondom, biztos vagyok benne, hogy ez akkor sem volt élvezhető, csak 11 éves pubertások voltunk, akik először nevettünk cickókon, meg metálosok voltunk, meg hosszú zsíros hajunk van, meg úristen, a csaj.
Akkor figyelj, bocsánat, amit most mondta, az a Beavis and Butthead, de az legalább tényleg jó. Tehát,
hát ez is véleményes, de elnézést kérek.
Jó.
Igen, Gergő kérdésére, igen, válaszolva, hogy figyelj, nyilván nehéz ez, meg így nem lehet, hogy mi lett volna, ha mi is ott élünk, meg az a kultúra, meg az a közeg, és napi vagy heti szinten ismerjük, látjuk ezeket a show-kat. És hozzátenném, hogy itt azért a poénoknak a sok része is, ugye ezek sok ugye ez a inside joke, ilyen belső viccek, egymásra utalgatások, hogyha valaki tényleg nincs képben mondjuk az amerikai popkultúrával, akkor ott azért nehéz elveszni, és csak fogja a fejét, hogy amúgy is eléggé kilógnak sok-sok ilyen kis betét, hát hogyha még nem is tudjuk, hogy miről van szó. Főleg, hogyha esetleg magyarul nézzük, és akkor a poénoknak a felét vagy nem lehet, vagy nem tudták lefordítani, tehát onnantól kezdve tényleg már nagyon távol kerülünk az eredeti ötlettől, hogy ott mi is akart vajon vicces lenni. Szóval nagyon-nagyon igen, könnyű elveszíteni ilyen szempontból a fonalat. De én még azt mondanám, hogy Áron is mondott egy-két olyan példát, ami hasonló stílusban, hasonló időszakból került elő, és hogy azok jobbak voltak. Én is azt mondanám, hogy ugye Mike Myersnek szerintem ezután jött egy pár évvel, 90-es évek legvégén az Austin Powers sorozata, és ott is hasonlóan, és nem ennyire túltolva, ott már jobban kiforva használta ezeket a dolgokat. Ott ezek jobban bele voltak simítva a forgatókönyvbe, és itt is ennél az esetben a Vénvilágán ezt még nagyon nyersnek érzem. Úgyhogy szerintem nem. Tehát önmagában szar a film, és nem pedig az, hogy nem voltunk benne a kultúrába.
Tehát fölhoztad az Austin Powers-t, és én is csak egy gondot, tehát hogy igen, tehát az Austin Powers sorozat is, ugye az is teljesen Mike Myers produktum. Ritka állatság az összes, de valahogy jobban összeáll. Tehát, hogy megint csak Áron tudom, mindig őt idézem, már lassan jogdíjas lesz, tehát, hogy egy Austin Powers filmmel sokkal jobban tudok menni, mint ezzel valaha is képes lenni.
Azért, mert annak van története.
Az leül a szórakoztat.
Az ki van találva. Csak,
tehát azok is hülyék, ezek is hülyék, de ezek idegesítően hülyék a Vénvilágában. És akkor itt ki is térnék akkor a színészekre, illetve a szinkronra is, és erre azért kell kitérnem, mert nekem ez most egy nagyon-nagyon hálátlan feladat, mert én a szinkront mindig dicsérni szoktam, de most nem tudom dicsérni, mert ez szar. Ezt a Videovox stúdióban készült UIP Duna film rendelte be, a hangválasztás, értem, hogy mi lett volna a szándék, de nem jött. Nem.
Na jó, neki mély minket, Sandy.
Wayne Campbell, ugye Mike Myers játszotta, Geszti Péter. Na most Geszti Péter hallottuk néha szinkronizálni, például az Ötödik elemben ugye ott mondjuk, hogy rendben volt, de itt valami eszméletlenül borzalmasan rossz volt. Nagyon kevés olyan mondata volt, ami jól sült el. Erre nyilván rátett az is, hogy Mike Myersnek maga az arcjátéka, maga a színészi játéka is egy ilyen eszméletlenül követhetetlen borzadály volt számomra legalábbis. Tehát hülye volt az arcmozgása, erre jött rá egy nagyon hülye geszti beszéd, borzasztó rossz volt. Akkor ugye Garth Algar, ugye a barát, Sikora Robert. Tehát, hogy gyerekek, mi van? Tehát ez a Dana Carvey egyébként a színész, aki őt alakított. Tehát ezt a csávót sem értettem, hogy ez micsoda. Tehát egyszer egy pillanatban ilyen szuperhős-szerű valami, a másik pillanat meg egy kezet fogni nem tud valakivel, tehát hogy ez is mi. Akkor ugye Cassandra ugye a szupercse, ugye ő Tia Carrere alakított, tehát belé nem tudunk kötni, de Sandy, az énekes Sandy adta a hangát.
Én ezt nem tudtam, hogy ő az, most hogy mondod, így most már megvan, nem tudom ki ez a Sandy, de Atya úristen, az ő szinkronja, az mi
borzalom.
Volt?
Figyelj, ezt elmondom neked, a egyik régi barátom, szinkronmániás barátom, amikor ilyet hallunk, akkor mindig azt tudtam mondani, hogy nézd már, beengedték a takarítónőt. Tehát, hogy amikor meghallottam őt, egy az egybe ez. És ezért volt nekem legalább egy kicsit öröm, akkor a Benjamin Oliver, az a bizonyos ügynök, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzük őt, gátlástalan tévés producer, tehát az tévés producer Kautsky Armand, ott legalább valaki. És igazából a többi szereplőnél is azért volt ott Láng József, Kassai Károly, a narrátor, illetve a vége főcímét, a főcím olvasója, és ugye Józsa Imre. Tehát, hogy azért jutottak oda jó hangok, fura volt a Józsa Imre, de legalább, de ez a főszereplőknek, ez a Geszti Péter, Sikora Robert, Sandy hármas, ez...
Gyerek, ez a szinkron, ez 30 évvel ezelőtt készült, tehát 92-93
92-ben, igen.
Akkor azt azért kijelenthetjük, hogy a szinkron szakma az nem csak most van a senkiháziak kezében, hanem már 30 évvel ezelőtt is a senkiháziak kezében
nem,
volt,
ezt, ugye? Nem, én azt mondom, és ezt most én most kikérem, ez biztos, hogy nem így volt. Én szerintem volt
direkt
itt egy szándék. Direkt provokállak,
direkt húzlak.
Igen, de ez, tehát pont az 90-es években a magyar szinkron az sokkal magasabb szinten volt. Én mondom, itt ezt vagy trollkodni akartak, vagy tényleg le akartak süllyedni a film szintjére, mert úgy voltak vele, hogy a szinkronnal sokszor emelünk a filmnek a szintjén. Hát itt úgy voltak, hogy ezzel nem tudunk emelni, süllyedjünk le hozzá. És tényleg nem akarok megbántani senkit, se a Gesztit, se a Sikorát, se a Sandit, de nem volt jó.
Nem, rohadtul nem, borzalmas. Én úgy néztem, úgy jött ki a lépésnek, kérdezzétek, hogy miért, a felét a filmnek magyarul, a felét angolul néztem. Tényleg, hogyha lehet azt mondani, akkor még rosszabb magyarul, és nem. És annak ellenére, hogy amit Áron említett, Ford Fairlane kalandjai, és ugye Nagy Feró, magyar hangja. Legendás magyar szinkron, ha már csak nem, akkor a trágársága miatt is, de nagyon passzolt és nagyon ült. A már említett Austin Powers-ből, ugye a néhai Józsa Imre, az ott nem tudom, szerintem az egy nagyon jó találat volt.
Jó, de bocsáss meg, tehát Józsa Imre, Isten nyugodt, egy elmebeteg volt a szó jó értelmében.
Így tehát van, a... így van, és ahhoz a karakterhez passzolt, és akkor nyilván ilyenkor most be lehetne menni a szinkron rendező, a szinkron hang választásába, de itt ténylegesen arról, hogy valaki, aki akkor ment el a folyosó, hogy figyelj, nem érsz rá, és akkor én nem tudom, de most én ez lehet, hogy ilyen fellengzés, vagy nem tudom, de most konkrétan szerintem jobbat csinálnánk mi, vagy nem tudom, de ez...
Az abban, hogy vitatkoznék, de nem akarok, tehát hogy tényleg itt az lehetett, hogy mivel ez a 90-es éveknek egy ilyen pop, mert ugye ez az egész ugye egy valós sketchből indult, hogy megpróbálták átadni, hogy ha ők akkor a 90-es évek ilyen pop ikonjai szerű kédjel, akkor nálunk is ezek az emberek adják a hangot, és ugye a Geszti Péter a 90-es évben ugye ment a repülőkkel, a Szikora ugye már 100 éve ment az Ergóval, és hát a Szandi meg ugye hát a Szandi. Tehát hogy lehet, hogy talán azért választották ezeket a hangokat, hogy passzoljon az egésznek a milliójéhez, de ettől függetlenül nem volt jó. De ettől függetlenül rossz volt. Tehát, hogy akkor vagy el kellett volna őket küldeni jobban, vagy tényleg úgy voltak vele, hogy ez a filmhez ez így tökéletesen megfelel.
Azért, tehát, hogy kicsit hadd maradjak még a Senkiháziak színpadán, és mi is azok lennénk, hogyha mi szinkronizálnánk, tehát azért félértés ne essen, hiába mondja Norbi, hogy mi jobban, lehet, hogy jobban szinkronizálnánk, de hogy tehát az szemmel láthatóan vagy hát füllel hallhatóan kijön, hogy aki a szinkront rendezte, az fogalma sem volt erről a filmről, azon túl, hogy ezek biztos valami híres pop, vagy rock, vagy valaki ilyen csávók, ugyanis a film milliője, az én azt hiszem, de ebben nem vagyok biztos, csak azt hiszem, hogy a grunge korszak környékén keresendő, hogy ezek ilyen szeretik a metált, a garage rock, grunge rock, ilyesmi. Na most ezeket összerakni Szikora Róberttel, meg Szandival, tehát hogy ez tényleg, ez, én nem is értem, hogy mire gondolt itt a költő. Na mindegy.
Csak arra tudok gondolni, mondom, hogy úgy akarta ezt Magyarországon átadni, vagy visszaadni, hogy az általunk ismert
Nyilván.
Zenében, vagy popban mozgó embereket
jó,
választott.
Jó, de ha már te beszéltél a szinkron színészekről, akkor és Mike...
Színészek, akik szinkronizálnak.
Oké. Ha már ezekről beszéltél, akkor beszéljünk azért még a színészekről, mert a Mike Myers megemlítetted Dana Carvey-t, ő a másik, ebben a akkor már valószínűleg 5-6 éve futó, nagyon híres Saturday Night Live sketch sorozatról.
Én azt hiszem 85-ben csatlakozott.
Igen, ő egyébként nagyobb sztár volt, mint Mike Myers, és utána is tehát, hogy ő hozzá sokkal több figura is kötődik ebbe az egész éjszakai, vagy mi ez, péntekesti, csütörtökesti ilyen
szombat.
Talk show, vagy szombat. Ja, Saturday Night Live, tessék. Senkiházi a kezében van a podcast szakma is. Na szóval, de azért beszéljük még arról, hogy ugye itt van a Sandy hangját adó eredeti színész, ő a Tia Carrere, aki hát, tehát én emlékszem rá, hiszen én is voltam tínédzser, de hát ő soha nem a fantasztikus színészi tehetségéről volt híres, hanem tehát legyünk őszinték.
Dekoratív.
Dekoratív volt, főleg a 90-es években minden második tínédzser fiú Tia Carrere-es poszter alatt aludt. Értitek? Macska köröm. A másik főszereplőnk pedig, vagy hát a negyedik főszereplőnk pedig Rob Lowe. Ő az egyetlen, aki azóta is szerintem jó karriert tudhat magáénak, és jó filmekbe, jó sorozatokba szerepel, iszonyú jó karakter, és tele van öniróniával, és számtalan filmbe, sorozatban úgy jelenik meg, hogy magán is szívesen viccelő. Tehát ő az egyedüli, akit még értelmezni tudok. De hát Mike Myers is tényleg a három Austin Powers után csak lefelé tartott a karrierje. A Dana Carvey, ő pedig nem igazán tudta átváltani a Saturday Night Live-os karrierjét filmes vagy sorozatos karrierre. Ő eleve idősebb is volt a Mike Myersnél egy 5-6 évvel. Szóval ők a főszereplők, és a rendező Penelope Spheeris, ő egy női rendező, és egyáltalán nem volt könnyű megkapni annak idején, hogy ő rendezze ezt a filmet, hiszen a nők a 90-es évek legelején gyakorlatilag nem voltak ember számba véve Hollywoodban. 47 éves volt, amikor ezt a filmet megkapta. Egyébként annyira összeveszett a Mike Myers-el, hogy hiába lett ez kassza siker, ez a Wayne világa című valami. A folytatását, a Wayne világa Surprise, Surprise 2 című filmet már nem ő rendezhette meg. Na, még ennyit akarta be.
Igen, mert annyira összeveszett a Mike. De a Mike Myers állítólag legalábbis azt olvastam, hogy ennek a forgatásán és a következő forgatásán még inkább ilyen állandó balhézásban volt. Tehát, hogy ő nagyon bele akart szólni mindenbe. Állítólag a izével is volt, ugye a Dana Carvey-val is voltak összetűzései, hogy, hogy a Gers miért van ennyire háttérbe szorítva, szóval hát nem tudom, nem mintha ő jobb karakter.
De igazából kit érdekelnek ezek a kis részletkérdések, azon túl, hogy mi egy podcastba fölkészültünk, hogy bemondjuk a drága kedves hallgatóknak, akiknek megspóroltak a másfél órát, helyette most 50 percig minket hallgatnak.
Ugye Rob Lowe nevét ugye említetted, aki Benjamin Oliver, tehát az a bizonyos producer, csak hogy a hallgatók tudják, hogy ki ő. Szerepel viszont még a filmben például Meatloaf, ugye a bizonyos pop ikon, illetve Robert Patrick nevű színész, akit a Terminátorból a T-1000-esként ismerhetünk, és ott egy ikonikus elemként köszön vissza, illetve Ed O'Neill, akit ugye a Rébrendes családból is ismerhetnek. Talán már akkor is, hát mondjuk nem tudom, hogy akkor futott, nem tudom.
De akkor ő már azért már híres volt, igen. Tehát a Rémrendes, szerintem 88-ban indult a Rémrendes, és volt.
Tehát, hogy azért voltak itt próbálkozások, hogy ez ne egy garázsfilm legyen.
Hát érted, Alice Cooper.
Chris Farley. Így van.
Tehát, sőt, ott van a Lara Flynn Boyle, aki, érted, tehát méltatlan őt ilyenre elpazarolni, és tényleg papírmosé...
Az ex-barátnő Stacy?
Igen, a papírmosé karakterek tényleg, de szóra se érdekes, de mindegy, tehát igen, mindenki nagy örömmel ment el ebbe a vényvilágába, gondolom, egy bagóért szerepelni, mert ez biztos kassza siker lesz. Az lett egyébként...
Az. Hát viszont, ha már, tehát azért csak kéne beszélni erről, hogy mi is történik, hogy azért haladni végig, hogy valami, tehát, hogy úgy... Ugye bemutatják nekünk a műsort, és akkor rögtön ez a Benjamin kiszúrja a tévében, illetve nem is jön, hanem az éppen akkori aktuális barátnője, szeretője, jó ég tudja, hogy mennyire. Mindenki imádja őket, ezt a vénvilágát mindenki imádja, már ugye itt ezt nem értettem.
Mármint Aurora hogy... teljes 3000 fős lakossága.
Az már bőven sok, Áron. Erre a produkció az már bőven sok. Már akkor látszik, hogy ez egész szerintem iszonyatosan rossz. Már akkor kijött, hogy na mindegy,
engedjük ezt bocs, a dolgot. Megvan a tökéletes kifejezés. Ez a műsor is cringe, a főszereplők is cringe-ek, a film is cringe. Ez már akkor cringe volt, amikor még nem volt ez meg, hogy ezt így hívják, hogy cringe. De mindegy...
És én hogy utálom ezt a kifejezést?
Akkor cringe volt.
Úgy is utálom. Az a baj, hogy szinonimát keres arra, hogy szar.
Nem, annál több. Tehát szekunder szégyen, tehát ahogy nézed...
Az már jó.
Na, igen, ezen a ponton, mert nem mondom, megpróbálom megmenteni a filmet, de itt vélek valamit felfedezni nyomokban, és ez sem feltétlenül a filmnek az érdeme, ami mégiscsak valami médiazabálók, vagy valami kapcsolat így az aktuál dolgokkal, ugye ők egy pici, hát ilyen garázs, nem zenekar, bár zenének is, szóval garázskábel tévé, és... Ugye...
Bocsánat, igazából az alaksor nem is garázs, nem tudom miért garázs, mondjam, az egy klasszikus igaz. Alaksor.
Így van.
Azért,
van.
Mert grunge és metal, ti pupákok.
Igen, és ezt a szülei házának az alaksorában. Ez azért eléggé jól tud rezonálni így a 2000 mondjuk 10-es évek, meg mostani YouTube világával, ugye rengeteg sok tartalomkészítő, ugye a YouTube hatására elsősorban, én azt mondom, ugye nagyon demokratizálódott az elmúlt években a tartalomgyártás, ugye most már nem kell egy hatalmas büdzsé, egy tévéstúdió, nem tudom, 100 ember a kamera másik oldalán, hogy mondjuk egy műsort le tud gyártani. Itt most nyilván a minőségi, meg tartalmi kérdéseket azt hagyjuk. Tehát nagyon sok ilyen tartalomgyártó nyilván megjelent. Minket is például többek közt ezért is tudtok most minket hallgatni. És hát ez a klasszikus esete, ugye, hogy egy nagy produkciós cég, egy gonosz pénzember megtalálja őket, és hát nyilván szponzor, és megpróbálja kisajátítani, és a saját egy ponton még a saját üzletükből is megpróbálja őket kizárni. És ez azért akár a magyar YouTube világában is azért találunk ilyenre példákat, ugye, saját maguk brandjét építgetik, akár még jó szándékúan is, de aztán becsúszik egy-két szponzoráció, azok nagyon nem illenek a...
Nem tudsz önmagad lenni
így
már.
Így van. Nem is illenek az imidzsébe, vagy a stílusába, de azért a könnyű pénz az mindig jól jön, és akkor nyilván ott onnantól kezdve meg a közönsége válogatja, hogy ezt elfogadja, ezzel tud menni, és akkor igazából egy két lábon járó hirdetőtáblává válik egy ember szélsőséges esetben, vagy ugye nyilván megpróbál olyan típusú szponzorációkat elfogadni, ami azért beleillik a tartalmába, szóval ezt is nyilván lehet jól és rosszul csinálni, mint minden mást. Úgyhogy ilyen szempontból egy pici párhuzamot lehet vonni így az aktuális trendek meg a film témája között, de még egyszer mondom, ez nem a filmnek a szerénye, mert igazából 92-ben ez még a fasorban
sem volt. Ezt annak köszönhetik, hogy ma már van YouTube Igen. és társai. Hogy van miről beszélni
így
ilyen
van, szempontból. Tehát, kedves hallgatóink, a tanult barátom Dr. Prof. Habil Barkóczi Norbert nagyon jól kifejtette azt a vélekedést, hogy a spektátulum társadalmában, akkor, amikor a média befurakodik az egyszerű ember hálószobájába és garázsába, akkor a média vagy elemészti a védtelen társadalomba kiszakított embert, vagy pedig az saját képére fogja formálni. Itt ebben a filmben arra látunk egy tökéletes példát, egy olyan tökéletes megformáltsággal, átéléssel és karakterrel megáldott, tökéletes rendezői koncepciót vitt végig a forgatókönyvíró és a zeneszerző, amelyben azt látjuk, hogy hogyan fordítja a önön fegyverét a média ellen, használja ki, és miközben brendet épít, aközben a társadalmat maga mellé formálja, ahelyett, hogy ő lenne az, akit a társadalom megesz és kiköp. Eznek egy tökéletes tétel filmjét látjuk. Nem. Tehát az a helyzet, hogy amire
bölcs szavak.
Már majdnem elhittem, hogy tetszett
tehát, hogy a film. Én is értem, hogy került be szerkesztésre a médiazabálókba, hogy ez egy tévékritika, meg semmi nincs
most
benne.
Most mondom, a pöce gödörbe is nekünk le kell hajolni. Mi volt a múltkor? A kört ugye szittük, hogy nem jó. Na, inkább megnézem háromszor a kört.
Tehát szerintem ezzel a filmmel kínozni is lehet terroristákat, egy kicsit úgy érzem. Szóval tehát, hogy igen, én értem, hogy került bele, tehát miért beszélgetünk erről, a médiakritika, meg az van, hogy semmi nincs ebben a filmben, az összes korábbi, ami egyébként médiakritikus film, amikről beszélgettünk, azok valóban arról szóltak, ez semmi, ez ökörködés, ez körülbelül olyan, hogy hívták azokat, akik bezárták magukat ilyen toj-toj WC-be és fölrobbantották magukat, Jackass. Na, tehát ez körülbelül ez a színvonal, tehát hogy a Jackass is lehet úgy elemezni, hogy mit mutat a társadalomról, hogy ilyen Jackass sorozatokat lehet csinálni, és miért nézik 10 milliók a Jackass-t. Én is kedvelem a Jackass-t, nem arról van szó, de ugyanúgy, hogy ilyen borzongva. De szóval, tehát nem, semmi nincs. Sajnos ebben a filmben ebben semmi nincsen.
Adjuk meg nekik azért a tiszteletet azért, hogy miután ugye látjuk, hogy ez a műsor milyen, és ugye Wayne gyakorlatilag körbevezet minket, a nézőt, ugye az ő saját életükön, és ugye narrálja, hogy hova szoktak járni, és ugye beülnek az autóba, és ott a Bohemian Rhapsody, ugye a Queen-től ugye a Bohemian Rhapsody-t ott azt eltátogják. Na, az mondjuk egy egészen jól megszerkesztett rész ott. Nyilván azért, mert ez a szám sem rossz, de az ott egy egész, tehát akkor még elhihettem, hogy ebből még lehet film, mert az a része szerintem jól sikerült, és én úgy tudom, hogy az egész ikonikus lett. Mondjuk sokaknak állítólag ez a film ikonikus, de hogy az a Bohemian Rhapsody, ahogy ottan elbohózkodnak rajta, az szerintem úgy egész jó volt.
Az a jelenet azért tud működni szerintem, mert az egy tipikus olyan példája, ami tényleg kinek nem volt már olyan, hogy ült a haverjével az autóba, és akkor hallgatta, nem tudom, az aktuális valamilyen kedvenc számát, vagy akár pont a Queen-t. Tehát ezzel tud menni a néző, ezzel tud vibe-olni, érzi, ott van ő is, éneklés, és nyilván klassz a dal. A többi jelenetek viszont azok annyira vagy abszurdak, vagy annyiból légből kapottak, vagy konkrétan így berángatták valakit így a filmbe, amivel már nem tud menni az ember, és nyilván ebből van a több, ezért probléma. Ezért is mondtam azt, hogy ami kicsiben egy-egy ilyen rövid pár perces sketch műsorban tök jól tud működni, és nem tudom még, vagy talán valami aktualitásra is tud reflektálni, az tök jó, de ez egy ékes példa ennek, hogy oké, akkor hozzájuk vágtak x millió dollárt, hogy itt van ugyanez, csak nagyban. És ugyanaz nagyban nem működik, vagy legalábbis nem így, mert semennyi időt nem szántak arra, hogy valahogy egy nagyobb koherens egészet tényleg csak össze egymás után dobáltak, ami nem tudom.
Hát mert nem volt történet, amit ugye beszél, mert valamelyikőtök mondott, hogy ha egy filmet csinálsz, legyen történet.
Hadd mondjuk egy idevágó példát, és megpróbálok most már egyre kevésbé rendelni. De mondjuk ott van a Borat esete. A Borat is rövid sketchekből indult ki, és amikor úgy döntöttek, hogy abból csinálnak egy nagy filmet, az a nagy film azért nem lett szar, mert végig gondolták, hogy a filmnek hogyan kell annak a dramaturgiáját fölépíteni, az hogyan fog működni, mi a története, milyen karakterek vannak. De mondhatnám, még számtalan ehhez hasonló példa van. Tehát csak annyi, hogy sikeres volt a Saturday Night Live-ba, és akkor ezt, hát hívjuk össze haverokat, azt dobjunk össze valami filmet, az úgy nem fog működni, mert meg is nézem gyorsan, hogy ki ennek a forgatókönyvírója, és azt jól jegyezzük meg magunknak, azt javaslom.
Mike Myers. Itt, ha minden igaz, ezt 1991-ben találták ki, hogy ebből kéne csinálni egy egész estés mozifilmet. És ez a film 92. februárjában már megjelent. Tehát, hogy ezt tényleg összedobták, ha így nézzük. Tehát még hogyha 91. január 1-én jött az ötlet, ami nyilván nem, hogy ebből filmet kell csinálni, akkor is szűk egy év volt az egésznek a megírására, a leforgatására.
Igen, ezt annyiban tegyük kontextusba, hogy ugyan mi nem vagyunk filmes szakemberek, bár te talán Gergő jobban, mint én, meg szerintem Norbi teljesen jobban, mint én, de azt úgy, tehát annyit még én is tudok, hogy mondjuk a film fejlesztésének a fázisa mindenestül az akkor jó, ha legalább 3-4 évig tart. Ez ugye a forgatókönyv ötlettől, a treatmenten át, a storyboardon keresztül a minden, a helyszínkeresés, és maga a forgatás az zajlik, mit tudom én, 30-60 napig, majd utána az utómunka még mondjuk 9 hónap. Tehát, hogy mindenestül az ötlet megszületésétől kezdve a végéig 4-5-6 év az, ami általában a filmnek szükséges. Itt mennyi volt? 1 év, 3 hónap?
Se.
Tehát azért ezt így...
Tehát ezt 91-ben találták ki. Igen. Egyáltalán, hogy kéne egy film. Februárban 92 megjelent.
Vannak ez csodák, tehát vannak csoda gyerekek, vagy hogy tudod, ez, de az nem
de az. Nem ez.
Igen.
Tehát ez biztos, hogy nem ez. Mondom, én nekem az a sanda gyanúm, hogy itt az volt a koncepció, az volt a szándék, hogy mivel ez nagyon ment ebben a showban, ezért azt gondolták, hogy ugyanezt a vonalat, ha kitoljuk egy egész estés filmre, és ahogy ti is mondtátok, hogy csináljátok azt, amit szoktatok.
Figyelj, de várj, rossz, menni fog. Tök rossz szemszögből igazuk volt. Tehát, hogy leforgatták, igen, leforgatták néhány 10 millió dollárból, és helyből ott csak a domestic, tehát csak a belföldi bevételek voltak 190 millió dollár vagy mennyi, tehát hogy igazából mi ülünk fordítvalóan, ez egy nagyon sikeres projekt volt, ezt így kellett csinálni. Az, hogy mi itt 30 éve később vekengünk Közép-Európában, hát kit érdekel?
Figyelj, lehet, hogyha ez a film nincs, akkor nincs Austin Powers sem. Lehet, de hogy Mike Myers nem indul el.
Én nagyon szeretem az Austin Powers-t, de vajon hányan gondolják azt, hogy azzal sokat veszett volna az emberiség kulturális kincse?
Figyelj, még egyszer, nem te adtad rá a 7 csillagot az
IMDb-n. Hát én biztos, hogy nem.
Nem vagy releváns, bocsáss meg. Nem számítasz. Norbi sem, én sem, és te sem.
Én négyet adtam.
Igen, hát ezt a 7 csillagot, egy 7 pontot, bocsánat, ezt, tehát így ezt nem gondoltam volna, én se. Itt sok esetben azért nyilván... Mondanám, hogy a fanok, ugye a fanok jönnek, és akkor felpontozzák az aktuális kedvenc műsort, de ebben az esetben kicsit nehezebben állja meg, mert tekintve 92-ben még legjobb tudomásom szerint IMDb nem létezett, bár most fejből meg nem mondom, hogy mikor alapították, vagy mikor indult el az IMDb.
Az biztos, hogy nem így pörgött, mint most.
Szóval ezt nyilván ez utólag, és ekkor, tehát akkor nem biztos tudok rá más megoldást mondani, csak amit Gergő mondott, hogy akkor mi nem értjük, és mégiscsak ott kellett volna lenni anno a 90-es évek Amerikájában, hogy ez üssön.
Annyiban hadd egészítsenek ki, és most gyorsan lecsekkoltam, de jól emlékeztem, tehát az IMDb az elsők között volt a nagyobb amerikai weboldalak között. 1990-ben alapították, 92-ben már pörgött, és én nekem most be is ugrott egy olyan YouTube videó. Tudjátok, vannak olyan YouTube videó stílus, amikor így nagy márkákat, vagy valami, tehát valamilyen statisztikai adatokat futtatnak ilyen csíkokon, és megy a hónapról hónapra előre, és akkor így a csíkok ugrálnak, hogy melyik a legnépszerűbb böngésző, vagy melyik, igen, a legnagyobb weboldal.
Igen, igen, igen.
És az IMDb a 90-es évek közepén sok-sok éven keresztül a top 10 a legnagyobb látogatottságú oldalak között volt a világon. Nyilván ez most már visszaesett, hiszen megjelentek a social media felületek, stb. De mondjuk 92, 93, 94-ben már akik interneteztek, azok biztosan ismerték az IMDb-t, és azok egyik egy része le is szavazott valószínűleg.
De én szerintem ezt a 7 csillag szavazatot nagy részét nem akkor szedte össze, tehát a Norbi szerintem hát, erre akart utalni, és én szerintem is így van, tehát hogy ezek utólag, amikor már úgy, már minden futó bolond internethez jutott, ez akkor szárnyalt fel szerintem igazán.
170 ezer szavazat egyébként, ez bődületesen sok. Az bődületesen sok.
Az azt jelenti, hogy a 170 ezer biztos meg is nézték, tehát.
Hát.
Na mindegy. Haladjunk tovább, tehát, hogy bemutatják a saját életüket, és például bemennek a Stan Mikita Funk büféjébe, ahol találkoznak Wayne ex-barátnővel, Stacy-vel, akit mondtál, na most azt kicsit menjünk az érdekesség világában. Stan, vagyis Stanislav Mikita, valóban létező ember, őt eredetileg Stanislav Gótnak hívnak, egy szlovák származású kanadai jégkorongozó, és 2018-ban hunyt el. És egyébként ez a fánkozó nem létezik a valóságban, ez csak a Wayne világában találták ki, és igazából csak azért, mert Mike Myers Tim Horton tényleges határon túli kávézóláncszőre szeretett volna tisztelegni, tehát Tim Hortonnak valóban volt ilyen kávézója, fánkozója, és ennek a tiszteletére Stan Mikita nevével hozott létre egy ilyen fánkozót, tehát ez erről szólt, de egyébként maga Stan Mikita, ugye ez a bizonyos jégkorongozó, szerepelt is a filmben, mert a saját, úgymond saját kávézójában, vagy fánkozójában, mint vendég ott ült az asztalnál. Tehát nem ő volt a tulaj, hanem csak ott szerepelt, mint statiszta. Ezt nyilvánvalóan, ezzel csak azt akartam mondani, hogy nyilvánvalóan az akkori Amerikában, ezt az akkori amerikai ember értette, mert tudta ki az a Stan Mikita, mert ő egy nagyon nagy NHL-es focista, vagy focista jégkorongozó volt, nekünk nem mond valószínűleg a neve semmit. Ahogy egyébként hozzáteszem, hogy Tim Horton nevesem, aki elsőként sikerült határon túl kávézóláncot létrehoznia.
Igen, ez kétségkívül nyilván ezeket a kulturális távolságokat, határokat nagyon nehéz áthidalni, és akkor még a nyelvről nem is beszéltünk. Hát igen, jó, nekünk nem ismerjük, figyelj, én sem ismertem ezt a jégkorongozót, biztos akkor ütött, így most amúgy nem tudnám megmondani, hogy 2024-ben mondjuk egy amerikai srác, egy tinédzser most megnézi, és neki mennyit mond. Igen, tehát hogy ezekre voltak például az ominózus, ugye gitár, Fender Stratocastert, amit meg akart vásárolni, és akkor az $5000 meg is tudta, és ez is olyan, hogy a zenészek meg nem is tudom, zeneboltoknál, tehát ez is egy ilyen belső vicc, hogy ha valaki leül bárhova egy ilyen helyen, ahol ki lehet próbálni gitárokat bárhol, és elkezdi játszani ez Led Zeppelintől a Stairway to Heaven című számot, akkor abban a pillanatból ugranak, hogy nem. Ezt nem játszhatod le, mert mindenki mindig ezt a számot játssza le, és már mindenkinek a herútja ki van vele. És akkor erre is egy egész point felépítenek, de ezt nem lehet. Ezt nem fogja tudni szerintem az átlagember. A magyar szinkronnal nézve pedig ezt engedjük el, egy esélytelen.
Hát az ott nagyon rossz volt. Az ott nagyon rossz volt, hogy ott szó szerint lefordították, hogy lépcső a mennyországba, tehát ezt nem kellett
tehát,
volna.
Tehát, hogy ott már nagyon nehéz a helyzeted.
Annyi kiegészítést hadd tegyek akkor itt, hogy én hallgatok más podcastokat is, nem csak azt, amit készítünk mi itt a Parallaxis univerzumban. A 444-en van a Bori Zühang. Képzeljétek el, hogy pont ez a téma, hogy a hangszerboltokban vajon a bemenő hülye vásárlók miket játszanak, és akkor a Stairway to Heaven, meg a Smoke on the Water, meg a nem tudom, tehát van egy-kettő ilyen, a Metallicától is van egy-kettő, szóval, hogy vajon ez tényleg ez igaz-e, hogy így ki van írva, és hogy utálják az eladók, és képzeljétek el, hogy írt több hangszerboltban dolgozó ember, és azt írták egyöntetűen, hogy igen, ez van ez a jelenség, és soha nem szólnak rájuk az emberekre, mert minden vevőt megbecsülnek ezekben az időkben.
Ezt akartam, és én nem hiszem el, hogy egyébként bárkit elküldenek. Vagy ha potenciálisan megveszi a drága cuccot, hát nem
ezt,
tudom.
Ezt nem tudom, magyar sajátosság, vagy hogy a másik podcastben csak kifejezetten magyar zenészektől kérdezték és írtak, gyanítom, de kifejezetten amerikai angol nyelvű youtuberek készítenek olyan videót, hogy elmennek ilyen hatalmas
tényleg?
Hát ilyen zenei konferenciákra, tehát nem fesztiválra, kifejezetten ahol csak zenekarokat hallgatsz meg, hanem kiállításokra, ahol éppen az aktuális legújabb gitárokat, dobokat, és akkor kitelepülnek a gyártók, fejlesztők, és akkor ott standon körbe tudsz menni, és leül 30-hoz, hogy ez micsoda, és ért hozzá a srác, persze csak adja a hülyét, hogy kipróbáltam, és addig teljesen normális mederben zajlik a beszélgetés, és elkezdi játszani Led Zeppelint. És fogják le a húrokat, hogy ne, ezt ne.
Vagy van az a, tudod, az a testvérpáros, ez a ti 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 ti. Nem teszem be a nevük, de hogy ez is az, amit rendszeresen játszanak.
Igen.
Jó, oké, akkor ezek szerint ez magyar sajátosság, hogy a magyar hangszerboltok nem szólnak, nem tudom.
Lehet, nem tudom, én is csak ezekből a forrásokból, szóval én se tapasztaltam meg még személyesen.
Megnéztem egyébként a Letterboxdon, hogy ott hogy áll a értékelésbe, ott 3,5 ponton áll. A Letterboxd az nem 1-től 10-ig, hanem 1-től 5-ig van, de fél pontonként, tehát 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Tehát az ugyanannyi, az ugyanúgy 7 pont. Úgyhogy ez az a pillanat, amikor rájöttem, hogy én nem is akarok a menők közé tartozni. Tehát én IMDb-re valószínűleg felregisztráltam szerintem több mint 20 évvel ezelőtt, vagy sőt, szerintem már 25 évvel ezelőtt, tehát én a 90-es évek végén már IMDb felhasználó voltam, de azt látom, hogy mindenki, aki menő, az a Letterboxdon értékel, és én innentől kezdve nem érdekel engem a Letterbox, hogyha ott is 7 ponton áll a...
Ez meglepő amúgy, mert átszámítva a pontskálákat, akkor az pont ugyanannyi, mint az IMDb-n, és tényleg a Letterbox az én is úgy gondoltam, hogy ez kicsit inkább az ilyen filmesebb orientáltságú embereknek így tehát a hagyományos értelembe vett filmkedvelők használják, és hogyha ők is ezt 3/5-re.
Akkor tényleg velünk van a baj. Tehát mondjuk akkor teljesen világos,
hogy rossz, nem tudom, ligában.
Ki fog derülni, hogy ez a film jó, gyerekek? Mi vagyunk a hülyék?
Hát vagy pedig ez az egész dolog egy ilyen Mandela effektus. Tehát mindenki más, egy tök más univerzumban van, és mi a saját olyan univerzumban, ahol hogy nekünk van egy saját, ahol a vényvilága az egy szar, és mindenki más valami jó filmet látott.
De hát akkor csak két univerzum van. Az egyik szerint szar, abban most mi vagyunk hárman, és vannak a hét csillagra, vagy
kedves hallgatóink, ebből másik. Nem az következik, hogy ti viszont nézzétek meg, hogy melyik univerzumban vagytok. Bízatok bennünk.
Ti ne nézzétek meg a filmet.
Ne csekkoljátok le.
Egyszerűbb a válasz. Szerintem itt csak a klasszikus, hagyományos, pozitív torzítás. Mindenki, vagy sokan látták ezt gyerekkorukban, 20-30 évvel ezelőtt, pozitív emlékeket csatolnak hozzá, hogy milyen jó volt. Én nem tudom, hogy például az elmúlt egy évben hány ember nézte meg ezt a filmet, hányan veszik elő a polcról.
Önszántából tegyük hozzá.
De régen láttam a vénvilágát. Tegyük már be, és utána, miután végignézte, őszinte arccal tud felállni, hogy de még mindig ugyanolyan jó, mint régen. Ezt azért kétlem.
Okay.
Megmondom őszintén, én, amikor ezt megnéztem, utána fél órán keresztül sápítoztam, hogy ez borzalmas volt.
Okay, Norbi, szerintem igazad van. Tehát én is ezt gondolom, de akkor visszakérdezek. Volt-e olyan nálatok, vagy veletek, hogy gyerekkorotokban, vagy nagyon fiatal korotokban néztetek meg egy filmet, iszonyúan tetszett, az élt bennetek, hát bocsánat, hogy ezt mondom, évtizedeken keresztül, hogy hú, az milyen jó film, majd megnéztétek 20 évvel, 15-25 évvel később, nem olyan rég, és rájöttetek, hogy te jó Isten, nem kellett volna megnézni, és utána fölmentetek az IMDb-re, és nem a gyerekkorotok pontszámát írtátok be, hanem amit most felnőtt fejjel gondoltok róla. Volt-e ilyen?
Figyelj, volt ilyen, addáig nem merészkedtem el, hogy akkor én most így utólag lepontozom, azt ritkán szoktam így direktbe tényleg adni, de nyilván
ott
magamban...
Ott van elásva a kutya, hogy jaj, azért a gyerekkorom izét nem pontozom le.
Nem, úgy unblock, tehát bármikor, teljesen mindegy, én egy Oppenheimert sem pontozok le, mondjuk csak mondjak valami aktualitás tavalyi évből, tehát hogy egyáltalán nem. Ha nagyon jónak, ha rossznak gondolom, tehát így alapból nem szoktam direktbe pontozni, hogy valahova felmegyek. De ja, sokszor volt ilyen. Sokszor érzi is ezt az ember szerintem valahol ott legbelül, hogy ez egy nagyon kedves emlék, de nem nézem újra. Inkább kihagyjuk, és akkor az maradjon meg annak, amire emlékszek, mert csak csorbulna az emlék, és hát az jó úgy nem bolygatni. De sok esetben, nem csak filmekkel, zenével kapcsolatban, és igen.
Én nagyon félek a végtelen történettől, nem akarom újra megnézni.
Nekem nincs, nem is volt. Tehát én általában, amit szerettem, én most például pont az 5. elem a múltkor, hogy ezt nagyon rég láttam már, és nekem akkor nagyon tetszett. És most újra megnéztem, és nekem most is nagyon tetszett. Tehát én, ahogy megint csak, hogy Áron copyright-os szöveg, én nagyon tudtam menni azzal a filmmel, ugyanúgy, ahogy sok évvel ezelőtt, úgyhogy...
Az ötödik elem rohadt jó, szóval...
jó, persze, ez így van, de nem mindenki szerint amúgy, de haladjunk mi is most tovább, mert a műsoridőnk véges, és hál' Istennek a film is véges. Tehát én csak pár dolgot szeretnék kiemelni, mert igazából tényleg tök fölösleges a cselekményről magáról beszélni, mert nincs. Viszont csak egy-két... Mondtam, hogy poénok voltak benne, ezért most ezeket lőjük el. Tehát ugye volt az a bizonyos Bohemian Rhapsody, szerintem nem volt rossz. Akkor volt egy magyar jellegű vicc, amikor is ugye a Vénék beszélgetnek ugye a Kasszandráról, hogy ő milyen jó nő, és ugye a Geszti benyomja azt, hogy hát ő a Number One. Na most ugye a repülőknek, ugye akinek a Geszti a frontember, az 92-ben pont megjelent ez a című szám, hogy Number One, tehát nem tudom nem elhinni, hogy az nem egy akkori áthallás volt arra. Igen. Illetve amikor az új stúdióban vannak, nekem ott volt egy nagyon szimpatikus, azon tudtam nevetni, hogy ott az operatőr srác, valamelyik haverjuk ugye a Véniknek, akit ugye vittek magukhoz, és ő volt az operatőr, és ott volt ennek az új szponzornak, ennek a Noah van der Hoff-nak a felesége, és akkor az ott nézegette éppen a kamerát, az oda ment hozzá, és kérdezte, hogy megijesztettem? Mondta a nő, hogy nem, és megijesszem. Tehát nekem ez tetszett, lehet, hogy én vagyok a hülye, vagy már nagyon le voltam pusztulva agyilag, de ez úgy valahogy feldobta egy pillanatra, aztán talán megint leült, tehát nehogy ezt higgyétek, hogy szétrögtem magam.
Akkor hadd mondjam, hogy ezt hogyan fordította a kedves fordító a feliratos verzióban. Mire gondolsz? Kasszandrára. Az a nő egy róka.
Egy foxi, a dögöst gondolom, ott csúszhatott.
Tehát, hogy azért úgy érzem, hogy a feliratot készítő, most hirtelen nem tudom, hogy ez hivatalos felirat, vagy fan felirat, de hogy neki sem esett le, hogy a fax az mit jelent egészen pontosan. De hát ez legyen a legkisebb bajunk ezzel a filmmel.
Ebben nagyon sok ilyen volt, tehát ez a Kim Basingerre való utalások, itt az annyira gázok voltak, amikor ott folyamatosan ugye ezt a félreérthetetlen mozdulatot tették ott a poszterje mellett, tehát nekem ezek, ha már így mondtad, hogy fax, meg minden.
Még azt írták, hogy hiperklassz bőr.
Ezek Z-kategóriás sutkák szerintem, tehát hogy ez a Z-kategória.
És latinul pedig úgy hívnák, hogy punicus bombasztika. Kedves podcast hallgatók, tényleg nem kell több kommentár.
Áron, tehát te mondtad, hogy miért kellett ezt a filmet megnézni, miért kellett, bementünk a pöcegődőrbe, és te még egy kicsit bele is marsz egy kicsit, hogy ezek itt nyomod, és így tolod bele az arcunkba.
Ha meg elnök lenne, akkor Babyham Lincoln. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk.
Jó, én erre csak azt tudom mondani, ami szintén egy jó jelenet volt, amikor a rendőr barátjuk ennél a bizonyos fánkozóba közölte velük, hogy disznóság, hogy így elvették a műsorotokat, olyan helyes kis show volt, igaz, hogy még egyet sem láttam. És azt gondolom, hogy ő egy boldog ember. Tehát...
Várjatok, fiúk, bevertem a bránerem, mert hogy beveri a bránerét. Ezek rendkívül szórakoztató pillanatai voltak a filmnek.
Tehát a szórakoztató pillanatok az ez volt, amiket most felolvastam, illetve az, amikor a Terminátoros T-1000-es, mint rendőr elkezdi a Vane-t üldözni, és azt a bizonyos fiút keresi, akit ugye...
Hogy csinálják a filmben? Ez egy rendkívül szórakoztató pillanata volt a filmnek. Ne,
igen. Ja.
Elnézést kérek. Tényleg én... Nem biztos, hogy én itt jó helyen vagyok.
Na például ez szerintem ez, csak őt mondtál Áron, hogy ez talán így megmaradt. Hogy mondunk valami ügyességet, és akkor végén, hogy nem
maradt meg, az is cringe.
Ez is?
Ilyet a 30 fölöttiek, akik fiatalosnak akarnak tűnni, azok csinálnak ilyet.
Most lebuktam.
Nem, tehát nem csinálunk ilyet, hogy ez egy jó film, nem csinálunk ilyet, tehát egy, nem.
Nincs cselekmény. Utána mennek a csajnak, a csajt el akarja venni, az a producer nem sikerül, akkor jön a happy end, de ugye a véget ugye háromféleképpen zárják le, hogy ez erre érdemes egyetlen szót fecsérelni, vagy ez is annyira, ahogy Áron mondaná, ennyi is annyira cringe volt, hogy...
Nem tudom.
Ez a sóhajtás, ez itt mindent elmond.
Tehát akkor
hát,
igen.
Igen, nem tudom, itt most megint nagyon-nagyon viccesek akartak lenni, csak az erőlködés egy kicsit így már ledobja magáról. Igen, most háromféle befejezés is hirtelen. Azon a pontján a filmek, tehát nyilván ez már a legvége, ott már nem vár igazából túl sokat tőle az ember, és úgy van vele, hogy hát jó, oké. Okay.
Csak hogy a kedves hallgatókat megmentsük.
Olyan újszerű dolog volt, volt ebben a filmben, mint hogy belenéztek a kamerába. Elképesztő. Kinéztek.
Csak hogy a kedves hallgatókat megmentsük attól, hogy meg kelljen ezt nézni. Hogy meg kelljen ezt nézzük, ugye úgy lett vége először, hogy ugye Frankie, ennek van ez a bizonyos Frankie Sharp nevezetű nagy ügynök, akire ugye nagy helyetlen logikával összerakják, hogy ez egy nagy producer, egy jó menő producer, és hogy pontosan tudják, hogy hol van, és hogy megmutatja neki a Cassandrának a fellépését, akkor majd megmentik a csaj karrierét, stb. Stb. És akkor ugye Frankie oda megy ugye ebbe a bizonyos alaksori stúdióba, és akkor hát bár nagyon tetszik neki Cassandra énekel, de neki most erre nincs szüksége, minden tönkre megy, Cassandra ugye rögtön elküldi Wayne-t a francba, Benjaminnal meg összejön, és akkor itt a vége, és akkor úristen, micsoda sad ending, és akkor bejönnek, hogy hát így nem fejezhetjük be, akkor jön ez a iszonyatosan hülye sketch, hogy így visszatekerik, akkor utána megint visszatérnek az alaksorba.
Igen, de még előtt olyat akkor csináltak, érted, hogy félreálltotta a rendőr a csábot, érted, és egy gumibottal, érted, belső testüreg motozást jel, és aztán úgy szállt ki a kocsiból, hát ez nagyon funny volt, hát úgy szállt ki a kocsiból, hogy így érted, hogy így nem bírt lépni, mert érted, fölnyúltak a seggébe, hát ez kurva vicces volt!
Szóval miután az a másodjára is megnézhettük, hogy kisántikál ugye emberünk az autójából, akkor ugye volt egy Scooby-Doo-s végződés, hogy ugye, de vajon kit rejt az Állarc című baromság, és majd utána jött a happy end, amikor ugye hat albumos szerződés, és mindenki boldog, és egymás nyakába úrik, és de jó.
És még elmondják nekünk a nagy igazságot is arról, hogy reméljük szórakoztatónak, furcsának, de egyben aktuálisnak találtátok, persze határozott revizionista göggel főszerezve, ami viszont szemben áll a témát, és így mondják bele a kamerába a hülyeséget, tényleg se eleje, se közepe, se vége, semmi értelme.
Mit tanultunk ebből a filmből? Azon kívül, hogy ne nézzük meg.
Jó kérdés. Hát figyelj, nem feltétlenül érdemes sok pénzt adni olyan embereknek, akik ám bár kicsiben már bizonyítottak, nem biztos, hogy ugyanaz nagyobb és hosszabb verzióban ugyanúgy tud működni, illetve hát, hogyha filmet készítetek, akkor legyen már egy forgatókönyvíró, valahol a közelbe legalábbis.
És ha már felhoztad ugye azt, hogy ma már ugye sokkal egyszerűbb és könnyebb ugye rivaldafénybe úgymond kerülni, már nem akkora kiváltság, mint mondjuk a 90-es években, tehát hogy ezt a filmet, ha mondjuk le akarnátok forgatni ugyanezen a színvonalon, ne csináljátok, de ha mégis, akkor sokkal kevesebb pénzből is mindenben meg tudjátok csinálni. Tehát hogy ezért így mozit megtölteni.
Én azt tanultam ebből a filmből, vagy ennek a filmnek a megnézéséből, hogy minden év végén sokkal körültekintőbben kell megnéznem azt az Excel táblázatot, ami a következő év műsor terveit tartalmazza, hogy milyen filmekről fogunk beszélni majd a következő évben a Parallaxis univerzumban.
Ez nem így működik, Áron, mert hogyha te mindig csak abban szerepelsz, ami neked tetszik, akkor nem értékeled a jót.
Igen,
tehát most például nagyon fogod értékelni a következő filmünket, bármi is lesz az.
Ez egészen mondok. Biztos. Ez
a Vén világa második részével folytatjuk.
Nem. Azért is mondom, hogy mivel Áron ugye szeretne egy másik filmmel foglalkozni, és meg is teheti ezt a Médiazaválok 15. részében, ahol a Social Network, a közösségi háló 2010-es film lesz majd terítéken, és erről fogunk beszélgetni. Azt gondolom, hogy sokkal kreatívabb és vidám. Vidám volt ez a diskurzus végül is, de talán tartalmasabb lesz, médiásabb lesz az a diskurzus, mert több köze lesz a bármihez, mint ennek a filmnek valaha is.
Hát egy picivel, igen, reméljük.
Egy picivel azért, tehát ha már a kör szintjét, színvonalát hozza, akkor nagy bajok nem lesznek. Mert legalább el tudtunk valamiről beszélgetni jobban, mert legalább adott kérdéseket. Ez a film nem adott kérdéseket, csak az, hogy a szarnak forgatnak le.
Hogy pénzt keressenek vele, és ezt meg is tették.
Igen, hát végig is ez bejött, úgyhogy hát ugye pénzért mindent, ugye van az a pénz, amiért korpásodik a haj, van az a pénz, amiért ezt a filmet is leforgatják. Úgyhogy ennek tudatában ezt tanultuk ma. Barkóczi Norbi, Kubatovics Áron is valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ne feledjétek, hogy ezt a filmet nem szabad megnézni, és azt is azt se feledjétek, hogy a hibaüzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket.
Sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
Hamarosan! hamarosan jön a következő rész.